Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szabó Dániel, a portfólió munkatársa van a telefonnál. Hogy nyitott a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Egyelőre még átragadt a tegnap esti amerikai zárás utáni pozitív hangulat Európára is, és a Bux Indexre is. A magyar tőzsde minimális 118 pontos emelkedéssel 109.945 ponton áll most, miközben Európában is azt látjuk, hogy mind a CAC, mind a DAX és mind a FTSE egyelőre a pozitív tartományban van, vagy a határidős jegyzések alapján ott nyithat. Az ázsiai tőzsdéken felemás volt a hangulat, a Nikkei 1,12%-ot emelkedett, a Hang Seng pedig mínuszban van, ami arra utal, hogy azért a mai nap folyamán inkább iránykeresést láthatunk majd a főbb indexeknél.
Főbb papírjaink hogy állnak most?
Egyelőre a blue chip papírok is jól nyitottak, mind az MOL, mind a Richter, mind pedig a Magyar Telekom pluszban áll, egyedül az OTP ló ki egy enyhe 0,26%-os mínuszra, de ez a nap folyamán még jelentősen változhat.
Forint erős, még mindig?
A forint továbbra is erősödik, támogatja az, hogy az Egyesült Államokban a Federal Reserve decemberi kamatdöntő ülésén újabb lazítást várnak a piacok, ezt most már 85%-ra árazzák, mindez pedig növeli a kockázatvállalási kedvet és a carry trade-et is felerősíti, ugyanis a magyar alapkamat jóval magasabb, mint az Egyesült Államoké, ami kedvező hozamot kínál, így a forint 3,8178-nál van. Egyelőre 0,1%-os erősödést látunk tőle, de a nap folyamán még akár ez feljebb is mehet, mint ahogy azt az elmúlt napokban láttuk. Ugyanígy a dollárral szemben is erősen nyitott a forint, 3,295 alatt jár az árfolyam, ami szintén 0,1%-os plusznak felel meg.
Köszönöm szépen, Szabó Dánielt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Részvénykibocsátási időszak van, a múlt héten a Shopper Park kínálta föl jegyzésre a papírjait, a telefonnál ott van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Volna pénzem? Vennék belőle szerinted? Jó reggelt!
Jó reggelt! Azt gondolom, hogy meggyőzhető lennél, mert hogy igen jó dolgokat kínál. A Shopper Park két éve van a tőzsdén, ez egy ingatlan cég, a két tőzsdei ingatlan cég egyike, amelynek mind a két ingatlan cég részvényeit a budapesti értéktőzsdén euróban jegyzik, hiszen a bérleti díjak is alapvetően euróban vannak meghatározva. Shopper Park is egy nemzetközi vállalkozás, plázái nagy élelmiszer cégek mellé települt plázái vannak. Ugye egy nagyobb területet vett meg a Magyarországon, Csehországba, Szlovákiába korábban a Tesco-tól, most Lengyelországban meg 8 plázát vett meg a Auchantól, de a élelmiszer hipermarketek mellett nyilván van egy csomó szabad terület itt, amelyeket kiad szignifikánsan drágábban, mint a nagybérlőnek, és ebből van növekedési lehetősége. Igen jó hozam mellett vette meg ezt a lengyel ingatlan együttest, 9,1%, tehát a 195 millió eurós vételára vetítve 9,1% a bérleti bevétel, mivel a vásárlás felét hitelből finanszírozza, így a rájutó rész még magasabb, úgyhogy az a 8%-os hozamígéret, ami egyébként eddig az első két évben nagyjából be is vált a korábbi plázáknál, ez a lengyel vásárlás után is tartható. 10,8 euróért bocsátott ki 9,2 millió részvényt, ez 100 millió eurós bevétel, tehát a tervezett maximum bejött, és tavaly 84 cent volt az osztalék, vélhetően jövőre is hasonló nagyságrendű lehet, lehet egy picit kevesebb lesz, de azért figyelembe kell venni, hogy aki most decemberbe száll be, és júliusban már rögtön megkapja a 25-ös évre járó teljes éves osztalékot, annak a vélet nem egy év, hanem csak fél év után jelentkezik a hozam. 27-től pedig én azt gondolom, hogy előbb-utóbb közel lesz a 1 euróhoz a kifizetett osztalék.
Lehet venni magyar bankholdingot is, vagyis MBH bank papírt is. Ez milyen nagyságrendű kibocsátás?
Hú, ez nominálisan a magyar tőzsde legnagyobb kibocsátása. Persze a 90-es évek OTP meg MOL kibocsátásai reál értéken, ha inflációval korrigáljuk, akkor nagyobbak voltak annak idején, de nominálisan azért ez, ha el kell mind a 22,5 millió felkínált részvény, akkor ez egy akár 70 milliárd forint is lehet, hogy pontosan mennyi, az majd a végén derül ki, mert az áramlás az itt is, egyébként mind a három kibocsátásnál, ugye mozgó, tehát attól függ, hogy a bizonyos ársávon belül az intézmények milyen jegyzési kedvet mutatnak, és ez lesz érvényes a magánjegyzőkre is. Az MBH-nál az a sajátosság, itt egyébként az intézményi sáv 2800-tól 3848 forintig terjed, könyvépítéses módszerrel állapítják meg az árat, tehát aki minden nagyobb árat kínált mondjuk te, mint intézmény a adott részvényért, annál nagyobb eséllyel kapod meg. De egy ár lesz, tehát egy átlag ár lesz, de ha mondjuk valaki csak 2800-at kínál, és mások többet, akkor nagy valószínűséggel ő nem kap. Aki viszont magasabb árat rak be, az biztosan kap, de neki sem kell többet fizetnie, mint a többieknek. A lakosság pedig ehhez a kialakult intézményi átlagárhoz képest kap 10% árkedvezményt, ami a régi 90-es évekbeli kibocsátások hangulatát idézi, a OTP-t moltatta el így az állam. Ezzel gyakorlatilag biztosítja, hogy akár már az elején is lesz egy komoly látens nyeresége a lakosságnak, hiszen a kereskedés nyilván az intézményi ár közelében indul majd meg a tőzsdén, hát a lakosság ehhez képest a 10%-kal talán jól fog járni. Egyébként a lakossági jegyzőknek 2992 forintot kell befizetniük, ehhez képest vagy még egy picit be kell fizetni, vagy egy picit visszakapnak, attól függően, hogy az intézményi ár mínusz 10% az milyen árat ad ki.
De Csányi Sándor, emlékszem, mindig elmondja, amikor OTP-ről van szó, hogy aki annak idején vett és ült rajta, az annyi nullát keresett, hogy rá se fér a papírra. De ez nagyon régen volt, és nagyon régóta van a tőzsdén egy új MBH bankholdingos bevezetésben. A jövőre nézve, van ennyi kraft, vagy a rendszerváltás óta eltelt idő az nagyon más?
Ez azért egyrészt nagyon más, de nem is feltétlenül ezzel kell összehasonlítani. A MBH az a OTP utáni második legnagyobb bank Magyarországon, bizonyos mutatókban piacvezető. Egyelőre nincsen külföldi leánya, de tervezi. Idén megvette a Fundamentát, és most pedig az Otthon Centrum hálózatot, tehát azért itthon akvirál, elsősorban hálózatokat, bankokat nem nagyon tud, és az első háromnegyed éves nyeresége a 117 milliárd volt adózás után, ami azt jelenti, hogy ha a negyedik negyedév is hasonlóan jó lesz, akkor egy olyan részvényenként 500-550, esetleg 600 forintot ér el idén. 322 millió részvénye van. Most ez a 3000 forint körüli lakossági ár az 500 forint fölötti EPS-hez képest, az egy 5-6 közötti PPR-e mutatót ad, ami azért nagyjából az OTP-vel ér föl, viszont ebben is van növekedés, talán még nagyobb növekedési ráta is, mint ami az OTP-től várható. Ugyanakkor a nagy kérdés az osztalékpolitika, most erősítette meg, hogy lesz osztalékpolitikája, bár ebből sok konkrétum azért nem derül ki, de azért szerencsés esetben ennek a nyereségnek akár a felét, vagy valamivel kevesebb, mint felét fizetheti ki. Most ha ez így van, akkor egy bő 200, akár 250 forint osztalékra is lehet számítani, ami viszont a 3000 forintos kibocsátási árhoz képest, és ugye az osztalékot azért év közepén fizetik, most pedig már mindjárt december van, azért ez egy nagyon vonzó osztalékhozamot jelent, úgyhogy osztalék részvényként is megéri. Én nem várok tőle a kezdeti években olyan növekedést, mint ami a OTP-t a 90-es években jellemezte, más a környezet, de egy érdekes és likvid papír lehet, bár azért ne felejtsük el, hogy a teljes részvénymennyiségnek ez maximum a 7%-a, azért nem lesz annyira likvid, mint az OTP, de azért egy zontó érdekes alternatíva.
Kisebb léptékű a STRT kibocsátása, ez egy startup cégekkel foglalkozó cég, mennyit dobnak be?
Persze, sokkal kisebb. Itt egy kategória ugrás van, az eddigi X-Tent kategóriából most lép föl a standard kategóriába. A Shopper az a legjobb kategóriában van, a MBH meg a standardbe. Az STRT most lép föl két év tőzsdei vét után. Itt egy eléggé széles sáv félmillió darabtól 3.750.000 darabig, és az ársáv is elég széles, 900-tól 1100 forintig terjed, 5 millió részvénye van, ha maximum lesz, akkor 9 millió részvényre nő ez a részvényszám. Ennek az a sajátossága, Balogh Petya az ismert startupper show műsora szinte, 100 kisebb cégbe fektet be. Ha te magánszemélyként akarnál keresni egy jó kis startupot, akkor nagy valószínűséggel néhányat tudnál megnézni, ha valamibe befektetnél, akkor futnád azt a kockázatot, hogy ezeknek a harmada biztos csődbe megy, a másik harmada vegetál, a többi az jól megy, de igazán kiugró talán 100 körül egy. Itt megvan az az esély, hogy ebbe a 100-ba egy-két igazán kiugró cég is lesz, akikből akár pár év múlva igazi unikornis is lehet, de a nagy számok törvénye alapján itt a kockázat megosztik, persze egy cégben általában 100.000 eurónál több nem jut, úgyhogy a nyereséget is ez limitálja, de ez egy nagyon érdekes történet, szeretik is a kis befektetők. Nagy intézmények azért eddig ezt a papírt azért úgy nem találták meg, erre is való ez a kategória ugrás.
Köszönöm szépen. Korányi Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy nem számíthatunk sok jóra a hitelminősítőktől. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
December közepéig két nagy hitelminősítő mond véleményt Magyarországról, most pénteken a Moody's, jövő héten pedig a Fitch Ratings. A portfólió elemzője azt mondta, Magyarországot most nem fenyegeti az, hogy bekerül a buvli kategóriába, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody's esetében leminősítésre, a Fitchnél pedig a kilátás rontására. Beke Károly azt is kiemelte, legnagyobb tétje 2026 áprilisában a Standard & Poor's döntésének lehet, mert ennél a cégnél egy fokozatra van hazánk a buvli kategóriától. Az elemzővel Sipos Ildikó beszélt.
Korábban az S&P döntésével kapcsolatban voltak talán a legnagyobb félelmek, hiszen annál a hitelminősítőnél gyakorlatilag egy lépésre vagyunk a befektetésre nem ajánlott úgynevezett buvli kategóriától. Tehát ott fellélegezhettünk, hogy október közepén változatlanul hagyták a magyar besorolást. Most pénteken a Moody's, majd jövő héten a Fitch fogja vizsgálni a magyar osztályzatot. Ugye a Moody's-nál egy fokozattal vagyunk magasabban, mint az S&P esetében is negatív kilátás mellett, még a Fitchnél ugyanolyan a besorolásunk, tehát szintén egy fokozattal az S&P felett, és stabil a kilátás. Arra lehet számítani, hogy inkább a Moody's esetében van esély negatív irányú lépésre, ami ugye az esetükben leminősítést jelentene. Pozitív irányú lépésre egyáltalán nem számítunk, tehát azt gondoljuk, hogy az elmúlt hónapokban inkább negatív irányú kockázatok erősödhettek, itt a költségvetés hiányával, illetve a gazdasági növekedéssel kapcsolatban elsősorban, illetve az uniós források sorsa az továbbra is bizonytalan. Tehát azt gondoljuk, hogy a Moody's-nál lehet reális esélye a leminősítésnek, a Fitch esetében a stabil kilátás mellett inkább a szinten tartást látjuk egy picit valószínűbbnek. A Moody's esetében ugye az dönthet, hogy egy évvel ezelőtt kapott negatív kilátást Magyarország tavaly novemberben, és ilyen esetben két éven belül valamilyen döntést kell hozniuk, tehát vagy vissza kell emelniük a kilátást stabilra, vagy pedig le kell minősíteni az országot. A tapasztalatok szerint ilyenkor az esetek kétharmadában a leminősítés történik meg, tehát a negatív kilátás az nagyobb eséllyel jelez előre egy leminősítést.
Ugye említettük azt, hogy milyen tényezők állhatnak annak a hátterében, hogy nem számíthatunk pozitív döntésre. A megemelt hiánycél az idei és a jövő évre kilátásba helyezett megemelt hiánycél mellett még milyen olyan tényezők vannak, amelyek árnyalják a képet a hitelminősítő számára, és inkább afelé terelik, ahogy említettük, hogy inkább roncson Magyarország adósbesorolásán.
Említettem, hogy a hiány mellett a gazdasági növekedés az, ami még kulcsfontosságú. és nem csak önmagában a gazdasági növekedés, ugye ez a két tényező, tehát a költségvetési hiány és a növekedés befolyásolja az a GDP arányos adósság rátát, ami a hitelminősítők szemében egy kiemelten figyelt mutató. Tehát amennyiben a növekedés elmarad a várakozásoktól és a hiány magasabb, akkor az azt jelenti, hogy az adósság ráta nem tud érdemben csökkenni. A következő egy-két évben egyébként erre lehet számítani Magyarország esetében. Tehát már az elmúlt években is azt láttuk, hogy inkább stagnált, vagy nagyon minimálisan tudott csökkenni az adósság ráta, és azt gondoljuk, hogy a következő egy-két évben is ugyan erre lehet számítani, éppen a magasabb költségvetési hiány és a visszafogottabb növekedés miatt. Ugye a Moody's idén tavasszal még 1%-os gazdasági növekedést várt 2025-re, ehhez képest most a piaci elemzők 0,5% körüli növekedéssel számolnak, illetve már a kormány is inkább erről a 0,5% körüli gazdasági növekedésről beszél. A Fitch esetében ugye 0,7%-os növekedés volt az előrejelzés júniusban, tehát ott kisebb talán az eltérés.
Mit hozhat a 2026-os év?
2026 mindenképpen egy érdekes év lesz Magyarország szempontjából a hitelminősítéseket tekintve is. Várhatóan a Standard & Poor's fog majd először véleményt mondani Magyarországról valamikor április környékén, tehát ha tartják az eddig megszokott 6 hónapos intervallumokat, akkor az idén októberi felülvizsgálat után jövő áprilisban mondhatnak legközelebb véleményt. Az érdekes kérdés az az lesz, hogy akkor még várhatóan nem fogjuk tudni a parlamenti választások eredményét, amikor ők vizsgálják a magyar gazdaságot, illetve véleményt mondanak róla. A Moody's és a Fitch ebből a szempontból talán egy picit kényelmesebb helyzetben vannak, hiszen ők május-június körül jöhetnek vizsgálódni, addigra már, ha nem is tisztul ki teljesen a kép, de legalább a választások eredménye ismert lesz. Bármelyik párt is győz, a majdani kormány összetétele mindenképpen érdekes kérdés lehet ebből a szempontból is, de azt gondolom, hogy tavasszal azért főleg az S&P esetében lesz majd érdekes a döntés, hiszen náluk valóban egy lépésre vagyunk a hovli kategóriától, tehát érdekes lesz az, hogy ott a választások környékén hogyan ítélik majd meg a kilátásokat. Ugye azt látjuk, hogy a piacon azért vannak olyan várakozások, amik arra utalnak, hogy esetleg a Tisza párt győzelme esetén javulhat a magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya, illetve esetleg hozzáférhetünk uniós forrásokhoz, melyek most be vannak fagyasztva. Ez akár a hitelminősítők döntésére is hatással lehet majd jövő tavasszal.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Szabó Dániel, a portfólió munkatársa. Maradt a hangulat a tőzsdén, jó reggelt!
Köszöntöm újra kedves hallgatókat, igen, egyelőre a budapesti tőzsdén pozitív a hangulat, viszont Európában lefordulást látunk, mind a német, mind a francia, mind pedig a brit indexek mínuszban állnak egyelőre. A magyar tőzsdén viszont kirobbanó a hangulat, az összes blue chip már a pozitív tartományban van, a Richter 0,1, az OTP 0,41, a MOL 0,62, míg a Magyar Telekom 0,55%-os pluszban áll. Ez a jó hangulat egyébként a forint árfolyamnál is látszik, úgyhogy elébe mentem a kérdésnek. 3,81-7-nél jár az árfolyam, ami már 0,12%-os erősödés jelent az euróval szemben, míg a dollárral szemben ugyanekkora mértékű erősödéssel 329-3 alatt van már a váltás.
Minden ilyen flottul menne, már rég nem itt tartanánk. Szabó Dániel, portfólió, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.